Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 16. verstől, a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéje tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, 5. fejezetből, a 16. verstől, 21. versig szól. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hallottok Isten igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük ezt a mai napot, hogy békességet adsz nekünk, és még sok helyen szólhat a te igéd országunkban és a világban. Kérjük, hogy te áld meg népünket bölcsességgel, vezetőinket. Vezesd, hogy ők is tudjanak jó döntéseket hozni. Add meg, hogy most szívünkben veled találkozzunk, és lelkünket te békítsd meg. Sokfajta háborúság, nehézség lehet az életben, és sokfajta rendezetlenség. De köszönjük, hogy lehet egy biztos pont az életünkben, ahonnan a rend, a békesség, a szeretet árad. Köszönjük Istenünk, hogy ez a pont pontosan te vagy, aki nem vagy alávetve a változásnak, de minden változásban te tudsz bennünket új utakra vinni, és te adod nekünk, hogy minden a javunkat szolgálja. Add, hogy Krisztusra is nézzünk, mint mesterünkre, aki előttünk járt ezen az úton, aki imádkozni tanít bennünket, aki az örökkévaló atyához akar elvezetni bennünket, hogy mindannyian megérthessük, mit jelent az üdvösségünk, mit jelent a lélek boldogsága, az Istennel való találkozás öröme, hogy ezt a mai napon is a szívünkbe tudjuk majd megtapasztalni, és ha majd hazamegyünk, ott is folytatódjon minden a hétköznapok világába. Kérjük tehát, hogy légy jelen közöttünk, és erősítsd meg a mi lelkünket. Nyisd meg a mi szívünket, és add, hogy téged fogadjunk be. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből, a 9. versből és a 10. versből olvasom Istenünk igéjét. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mi atyánk gondolatait vesszük sorra, és az elmúlt alkalommal mi atyánk, aki a mennyekben vagy, főként arról beszéltem, hogy most az azt követő gondolatot veszem, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Hogy mit jelent ez? Az imént felolvasott Pál apostoli szakaszban láthattuk azt, hogy mi Isten terve, Isten célja, és mit akar elérni, hogy mi ezt megértve, ezáltal őt is megismerjük. Tehát nagyon fontos, hogy mindent Isten cselekszik, és mi igazából az ő cselekvésének, az ő lényének a megismerése által jutunk fokról fokra nagyobb szabadságra. Tehát össze vagyunk kötve az Istennel, az ő cselekvésével, És anélkül nem lehet az Istent megismerni, még hinni se benne, hogy ő meg nem mutatná önmagát. Tehát lehetetlen dolog. Hiszen Isten oly hatalmas, és olyan tökéletesen, úgymond, megalkotott mindent, hogy a tökéletességnek az egyik másik oldala az, hogy el is rejtőzik. De mégsem rejtőzik annyira el, hogy ne tapasztalhatnánk meg őt, ezért adja a Szentírást, ezért küldi el Krisztust, ezért beszél a lelki dolgokról, mert másrésztől meg nyilvánvalóan jelen van közöttünk. De mivel van egy elválasztás, ami a mi atyánkban, ugye láthatjuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, mi pedig a földön vagyunk. Ezért ez az elválasztás okozza számunkra úgymond a nehézséget, mert ha mi is ott lennénk a mennyben, akkor már színről színre látnánk, és nem volna probléma, hogy kiről beszélünk, kicsoda ő, hogyan ismerhetjük meg, hiszen színről színre látjuk. A földi világnak, abban, hogy ebben a világban élünk, ez egyrésztről a csapdája, hogy Isten alkotta ezt a világot, de nem olyan közvetlen módon és nyilvánvaló módon van jelen. De mégis ebben a világban is jelen van, és ezért ebben a világban különböző dolgok történnek, és az emberek különböző lelki állapotokba, tudati állapotba kerülve élik az életüket, és majd, hogy nem a legelső szintünk az, hogy az anyagi világot tartjuk egyetlen egy valóságnak. Tehát a materialista gondolkodásmód, amely szerint csak az anyag van. Én is anyag vagyok, és hogyha elveszik a testem, akkor én is meghalok. És vége. Tehát ez a halál jegyében, vagy az elmúlás jegyében élnek az emberek, ez határozza meg az életcéljukat, hogy itt ebből az életből 50, 60, 70, 80 év maximálisan hozzuk ki a legtöbbet. Ez legalább, ez annyit jelent, hogy az érzékszerveinket, vagy a lelkünket bizonyosokig boldoggá tegyük, és olyan dolgokat tegyünk, ami nekünk kielégülést, megelégedettséget ad, ami által mi érezzük ezt az örömöt, csak hogy mindenki elkezdi ezt keresni, és ebből a szempontból nincs egy egységes középpontja, hanem az én a középpont. Ugye? Mindenki saját maga szeretne boldog lenni, mindenki saját maga szeretne eljutni valamilyen teljességre, és ebből következik, hogy ha mindenki saját magából indul ki, akkor mindenkinek egy kicsit külön világa van, és ebben a külön világban mi surlódni fogunk, és össze fogunk ütközni, ez egyik így látja, a másik úgy látja, ez az igazság, az az igazság, és rengeteg probléma fog ebből fakadni. Na most hogy lehet ezt egységessé tenni? Egyrészt mondhatjuk, hogy majdhogy nem lehetetlen, hát ha mindenki egy külön világ, minden lélek, minden ember egy külön nézőpont, egy külön tudatosság. Hogy lehet ezt egységessé tenni? És ez volt Jézusnak a szándéka, hogy megmutassa a világnak, hogy mindannyian sokfélék vagyunk, különbözők, pont az Isten teremtésének gazdagsága miatt, de egy a Teremtő, aki az egészet megalkotta. És abban a Teremtőben mi mindannyian egyek vagyunk, mi mindannyian testvérei vagyunk egymásnak, mi mindannyian egy teremtőhöz tartozunk, és ő benne, ő képes ezt a sokasságot, ezt a sokféleséget egységesíteni önmagában. Hiszen mindenki tőle származik. Istennek gondolatai vagyunk, és terve, és nem tudjuk megmondani, hogy honnantól vagyunk, mert titok a mi számunkra a lelkünk, a teremtettségünk. Tehát oda nehezen tudunk visszamenni, hogy mikor teremtett bennünket Isten. Mert erre nem tudunk igazából választ adni. Testi létemtől fogva vagyok? Erre a kérdésre nem tudunk választ adni, mert akkor a lélek is testből lenne. És akkor meg is szűnne a léte a léleknek, ha a test elveszne. Tehát igazából Krisztus, amikor az atyáról beszél, akkor pontosan arról az egy közös pontról beszél, ami mindenkit és az egész világot összetartja. És ezért fontos, ha nincs egyetlen egy közös pontunk, reménységünk sincsen, hogy itt egyáltalán valamikor közös nevezőre lehet hozni bármit is. Hiszen itt minden a maga gazdagságában, sokféleségében, egyéni mi voltában, és abban, hogy mindenki egyéni nézőpontban látja, vagy a népek másképp látják, egyszerűen nincs egy közös pont. És hamar egymás torkának fogunk esni. Mindig lesz valamilyen nézőpont, amiben az egyiknek az érdeke ezt kívánja, vagy a másiknak az érdeke ezt kívánja. És innentől kezdve érthetők a háborúk, érthetők a különböző társadalmi rendszerek, vagy próbálkozások, ahol egységesíteni próbálta az ember az, hogy valahogy az életünk, akár társadalmi szinten is valamilyen rendet kifejezzen, és azokban megnyilvánulnak az Isten törvényszerűségei, mert hogy semmilyen hatalmasság nincsen, ami ne Istentől származna, mondja Pál apostol. Tehát a földi rendszerekben is feltűnik az isteni rendnek valami fajta leképeződése, de ezek a rendek, ha nem törtik be a rendes szerepüket, és nincsenek harmóniában az égi renddel, akkor így mondom, az isteni renddel, akkor eltorzul. Akkor jönnek az elnyomó diktatúrák, vagy jönnek azok a társadalmi rendszerek, vagy egyik társadalmi rendszer sem tökéletes, ugye? Mert az igazságot képviseljük, de már így is jó, mert legalább valami rendet ad. De szoktuk is mondani, hogy a Földön nincsen igazság. Hát pont ezért nincs. De abszolút értelemben, amikor Jézus azt mondja, hogy van igazság, és én vagyok az út és az igazság, akkor arra fajta égi rendről beszél, az Isten igazságról, az egyetlen egy középpontból, ami onnan mindenki árad, az pedig van. Mert ha az sincs, akkor teljes a káosz. És ezért fontos, hogy jöjjön el a te országod, és vagy szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Tehát az Isten a mennyben van. Azt is mondhatnám, hogy ez a kifejezés, hogy Isten, ez ugye önmagában véve nem egy név, hanem egy minőség jelző. Tehát, hogy Isten. Mindenki mondta, hogy Isten. De nem tudjuk, hogy azon belül akkor ő ki. Ezért van ugye a hitvallásunk is, hogy elmondjuk, hogy kicsoda az az Isten, akiben hiszünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ugye így fogalmazzuk meg aztán, hogy mit jelent megszentelni az ő nevét, akkor azt jelenti, hogy ismeretre jutunk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Ezt a hármat hozzá lényegében Krisztus erre a világra, így akarja megbékéltetni a világot Istenben, és Isten így akar megbékülni a világgal, hogy önmaga nevét lehozza erre a földre, és bemutatja Krisztusban, hogy kicsoda ő, ki az Atya, bemutatja, hogy kicsoda a Fiú, úgymond a megtestesült, a látható Isten, mert az Isten soha senki nem látta, mondja Jézus. Soha senki nem látta ebben a földi világban. Az ő dicsősége megnyilvánult, vagy a proféták láthatták, de úgy testi képpen, színről színre látásban nem láthatta senki sem Istent. És aztán ugye Jézusnak fontos szerepe volt abban, hogy elhozza a Szent Lelket, vagyis hogy hogyan legyünk mi lélekben kapcsolatban Istennel, ez egy nagyon fontos, mert csak úgy tudjuk az ő nevét aztán megismerni és megszentelni magunkban, hogy ahogy mondja, hogy Isten lelke lakozik bennetek. Az ember lelke ismeri az embert, és ő tudja, hogy milyen az embernek az igazi személyisége és lénye. Ugyanúgy Isten lelke tudja csak elmondani, hogy kicsoda az Isten. Az Isten lelke nem lakozik a szívünkbe, és nem kérjük azt, ugye a mi atyánknak a legelső verziókban van egy olyan rész, egy másik evangéliumban, ahol elmondja Jézus ugyanígy a mi atyánkot, és utána beszél arról, hogy ugye azt a példát hozza, hogy egy barát éjfélkor bekopogtat, és nincsen kenyér, és akkor mégis kér, és aztán kellemetlen ez, de mégis ad, és a végén azt mondja, hogy mennyivel inkább tudati mennyei atyátok adni szent lelket, ha kéritek tőle. És a mi atyánk egy ilyen összefüggésben van betéve, hogy a végén, amikor tanít bennünket Jézus imádkozni, ez a fontos kitétel, amit elmond, hogy a szent lelket kérjétek Istentől. Amikor a mi atyánkot elmondjátok, akkor a végén ne felejtsétek el, hogy ahogy elmondjátok, kérni az Isten szent lelkét. Mert melyik atya az, aki ugye, amikor az ő fia halat kér, akkor kígyót adna neki. Hogyha ti gonosz tétetekre tudtok jó ajándékokat adni, mondja Jézus, akkor mennyivel tudati mennyi atyátok nektek is jót adni, és a legfőbb jó, Azt, hogyha megismerjük az ő nevét. Szenteltessék meg a te neved. Ez volt az első kérése Jézusnak a mi atyánkban. Ugye itt már mindjárt látunk valamit, hogy mi a fontos, a mi atyánk valahogy megadja a fontosságot. Először kicsoda az atya, meg kell szólítani, és itt a mi az nagyon fontos, ahogy mondtam, az egyetlen közös pont mindenkinek. Nem az én Istenem, meg a tiéd az nem az. Hanem itt az van, hogy mindannyiunknak egy Istene van. Nincsenek más Istenek. Ezek vagy emberi elképzelések, vagy valamilyen módon kialakított rendszerek, de bármelyik rendszer és elképzelés is egyben oldódik föl az egyetlen valóságos Istenben. Különböző utak lehetnek, de ezért mondta Jézus, hogy én vagyok az út, mert a különböző utakban ő megmutatja, hogy hova vezethetnek el, vagy vezethetnek el mellette, de van egy valóságos Isten, aki mindenhonnan lényegében megtalálható a Krisztusban. Ha ő ezt megmutatja nekünk, akkor bármelyik kultúrában megérthetik. És ez az evangélium hirdetésének a lényege. Hogy elmondjuk mindenkinek, hogy kicsoda az az Isten Krisztus által. De ez az ismeret már egyetemes, és mindenkire elható. Tehát ha mennyben van, ő más, mint mi, mondhatjuk, viszont azt is mondhatjuk, hogy az jó nekünk, hogy ő más. Olyan értelemben, hogy ő Isten, a mennyei atya, aki a mennyben van, és nem földből való, nem földi léptékkel felfogható, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne őt megérteni, vagy valamilyen szinten fejlődni az ő ismeretében. Tehát Isten nem a mi mértékünk szerint mérjük, nem emberi elgondolásoknak van alávetve Isten, hanem pont fordítva, Isten akar bennünket tanítani különböző gondolatokkal, amelyek tőle érkeznek. És a kettő között óriási különbség van, hogy én akarom, mint ember megítélni az Istent, hogy kicsoda ő, vagy pedig gondolatokat, információkat kapok Istenről, amelyeket ő küld magáról, Krisztuson keresztül, vagy a Szentíráson keresztül, és ahhoz mérten változik az én gondolkodásom és ítéletem, ha így mondom, vagy nézetem, vagy érzelemvilágom. Tehát így szenteli meg Isten az ő nevét, hogy mindig adott magáról látást, kijelentést és megtapasztalást. Tehát Isten szabad olyan értelemben, most így is mondhatnám, nem tőlünk függ az Isten léte. Nem attól függ, hogy hiszel-e benne. Nem attól függ, hogy ma imádkoztál-e. Nem attól függ az ő nevének megszentelése, hogy te most imádkozol-e azért, hogy megszentessék az ő neve, hanem ezt tőle kérjük, hogy ő szentelje meg ebben a világban. Ezt tőle kérjük. Ez miért fontos? Ez nem azt jelenti, hogy mi ne szenteljük meg, de ez azt jelenti, hogy az Isten senki nem ismeri. Csak ő maga tudja ezt kijelenteni a leghitelesebben, illetve azok, akiknek megadja ezt a tudást, hogy ezt átadják hitelesen. Egyébként senki nem tudja megszentelni az Isten nevét, mert nem tudják, hogy ki az. Ezért értékes Krisztus. Mert azt mondja, én tudom, ismerem az atyát, én tőle jöttem, és oda megyek vissza. Tudom, hogy ki ő. Csak az mondhatja ezt, aki tényleg tudja, mert ha ezt nem tudja, és azt állítja magáról, vagy hamis dolgokat állít Istenről, akkor hazudik. És nem hiteles forrás. Ezért mindenki, aki Istenről beszél, lényegében nagy felelősséggel tartozik, mert Istenről beszélni, vagy kialakítani egy képet a legnagyobb felelősség. Mert ha az nem teljes, nem igaz, nem helyes, és nem az az Isten, akiről mi gondolkodunk, és ahogy gondolkodunk, akkor ugye az az a kategória, amit a 10 parancsol, hogy ne készíts rólam semmilyen képet. Semmihez nem vagyok hasonló, mondja Isten. Hát ez a lényege. Te ne akarj engem lefaragni, kifaragni, megfaragni, ide tenni, oda tenni. Hát én semmihez nem vagyok fogható, és semmihez nem vagyok hasonlatos. Mert ha te már ezt legyártod így magadnak, akkor azt mondod, hogy na ez az Isten. És onnantól kezdve kemény dolgok fognak történni. Mert a Isten nem élő. És ezért van ő a mennyben, hogy független tőlünk, de másrésztről meg mindig a legtökéletesebben tudja azt az önmagát adni, ami ő, és nincs a mi kezünkben, nincsen alávetve az emberi rendszernek, akkor képes mindig az ő nevét, megszentelni közöttünk, és megmutatni, hogy ő kicsoda. Ennek ellenére pont a mi atyánk hangsúlyozza azt, hogy Isten mennyben van, de mégsincs távol tőlünk, tehát furcsa ez a kép, hogy Isten mindenütt jelen valóságát hirdeti, mert ugye a következő az, hogy jöjjön el a te országod. Ez viszont azt jelenti, hogy Isten jelenléte eljön ebbe a világba. Tehát a kettős természet megnyilvánul Istennél, az elrejtőzködő, meg a mindenütt jelen való. Ez számunkra logikailag ellentmondásos, hogy lehet, hogy nem látjuk őt, és mégis itt van. Hogy lehet az, hogy a mennyország valahol van, de ezt sem fizikai távolságnak kellene értenünk, hanem talán úgy, hogy akár a valóságok síkjai egybefolynak. Hiszen hogy lehetett az, hogy Jézus eltűnt a szemük elől, és már fölment a mennybe? Nem kellett kilométereket menni. Nem kellett itt átszelni világokat, hanem egyszer csak eltűnt, és ott volt a mennyben. Vagy amikor egy angyal megjelenik ebben a világban, akkor ő neki fényéveket kell utaznia? Ahhoz, hogy a mennyből ide érkezzen, hogy a menny az olyan közel van. Csak nem érzékeljük. És egészen közeli a valóság. Hát hogyan figyelnek bennünket az angyalok, vagy hogyan segít bennünket Isten neki kilométerekről kell ide rohanni, hogy jaj, megsegítsen bennünket? Vagy pedig különleges módon, de mégis a menny nincs elválasztva a földtől. Hogyan lehet az, hogy bemegyek a belső szobámba, és imádkozom, és Isten meghallja? Hát mekkorát kellene nekem kiáltani, hogy a mennyben meghallják? És még a suttogást és a gondolataimat is tudja. Sőt, még ki sem mondom, és érzékeli, hogy miről van szó. Tehát, hogy igazából az, hogy távolság, vagy mennyi és föld, a hit szempontjából már itt van az Isten országa. Ha megszentelődik az ő neve, és rádöbbenünk, hogy kicsoda az Isten, aki nem korlátozott lény, térben és időben nincsen elválasztva tőlünk, és a mindennapi valóságunktól sem. És megszenteljük ebben a tudásban a mi lelkünket, és látjuk őt, vagy érzékeljük Krisztuson keresztül, hogy létezik egy ilyen mennyei atya, egy teremtő Isten, akkor már is a következő gondolat az, hogy jöjjön el a te országod, mert már vágyódunk rá, hát ha ennyire tökéletes, akkor legyen itt. És ezt is ő végzi el. Tehát ez a kérés, hogy szenteltessék meg ugye a te neved, ezt is tőle kérjük. Tőle kérjük, hogy jöjjön el a te országod. Tehát együtt kezdünk el munkálkodni, ez olyan, mint a titok, amikor van egy lepel, és halvány fogalmunk nem volt, hogy csak annyiról van szó, hogy ezt a leplet jó irányba el kell húzni. Nem tudtuk, hogy miből van a lepel, nem tudtuk, hogy hogy kell elhúzni. De ha valakit megtanítanak arra, hogy a valóság vagy az élete miben van benne, mi az, amiben mindannyian mozgunk, élünk és vagyunk. Ennek a titkát, ha valaki fölfedi, akkor onnantól kezdve el lehet húzni ezt a fájtnat. És átéljük ezt a fajta, idézőjelben mondom, elválasztottságot, hogy nem színről színre látjuk az Istent, de a lelki érzékszerveinken keresztül ugyanolyan valóságosan tapasztaljuk, mint ha látnánk. És itt jön a másik, hogy Isten lélek. Meg tud jelenni bármilyen formában, hiszen ő alkotott minden formát. Ezért a fiában is meg tudott jelenni, és emberré is tud lenni. És ott is ott van, illetve ugyanúgy láthatjuk saját magunkban is ezt a csodát, hogyha elhisszük magunkra, és itt a második, ha Isten lélek, te is az vagy. És te is testben vagy. Te nem csoda vagy? Hogy tud egy lélek a testben lenni? Tud erre valaki választ adni? Mit jelent ez a csoda, hogy a lélek ott van a testben? Ugyanaz a csoda történik meg, amikor Isten megjelenik a Krisztusban, Isten lelke ott van a testben. És ugyanez a csoda történik meg, ha magamra nézek, és nem értem önmagamat, ugye, de mégis tapasztalom, hogy a lelkemben vagyok, van tudatosságom, vannak érzék, szerveim, minden. Én élek ebben a világban, én élek ebben a testben. Akkor mi lenne olyan hihetetlen, hogy Isten eljön, és a lelkével nyilvánvalóvá teszi önmagát? Hát ugyanazt teszi meg, mint amit én nap mint nap megélek. És nekem megy, és Istennek meg nem megy. Hát hogy ne menne? És ez az, amikor eljön az ő országa, vagyis az ő lelki jelenlétében kezdünk el élni és mozogni, és onnantól kezdve ez a világ, amelyre azt is mondhatjuk, hogy Isten nélküli világ. De csak azért Isten nélküli, mert a fájtlat nem húztuk el. És sokaknak azért Isten nélkül, de egyébként nem Isten nélküli ez a világ. Csak mivel úgy élünk benne, és nem abban a tudatosságban élünk, nem szenteljük meg az ő nevét, mert nem ismerjük, és sokan nem ismerik, ezért nem tudatosak afelől. De Isten attól még van. És ez az a titok, amit ugye Krisztus elhoz, hogy Isten felfedi természetét és lényét nekünk. Így Isten közelsége tapasztalható már meg. A távolság az lényegében viszonylagos, de azért megvan, de ez lényegében most ilyen értelemben még a javunkat is szolgálja, mert egy csomó mindent így kell megértenünk, hogy egyből tapasztalati szinten, egyből a gyakorlatban értjük meg. Hát most idézőjelben mondom, könnyű Istent követni, amikor látjuk, nem? De amikor tapasztalati szinten, a földi világban az a feladat, hogy érthessük, hogy láthassuk őt, hogy benne van, most jó értelemben mondom, a játék. Tehát ne olyan véresen komolyan vegyük, hogy Isten nem tudom, most itt lesújt mindenre, mindenkor, és mindenkit itt most szét fog morzsolni, hogyha őt nem szeretik. Mert Isten lénye nem ez. Hanem Isten pontosan inkább úgy tűnik elénk, mint aki mindent nagyon szépen megalkotott, és pont az, amit alkotott a mi javunkra, annyira tökéletes, hogy az ember így ránéz erre, arra, önmagára, mindenre, már az Isten lényéből, a teremtésből, amit ő megalkotott, már ott fönnakad, és azt mondja, hát ez a valóság. Hát ez az egyetlen igazság. Hát ez a jó. A testem, az ételek, a földi világ, hát már ez maga tökéletes. Valamilyen szinten. Másrészt meg átéri, hogy mennyi minden nem úgy történik, a lelkem, a fájdalmat, a szenvedést és csomó minden, és azt mondja, de valami meg mégis rossz. Hát hogy van ez? Jó is, meg rossz is. Hogy valahogy úgy nem tudunk belenyugodni, hogy itt akkor minden, mert mindig történik valami, ami vagy elrontja ezt a dolgot, vagy éppen nagyon jó is tud lenni, de hogy olyan változékony. Miért változékony? Egyrészt, hogy sok mindent megtapasztaljunk, és sokféleképpen megérthessük, mit jelent élni, ezért Isten különböző élethelyzetekbe és utakba és tanításokba vezet be bennünket. Másrésztről ugye változatosságra van szükségünk, bármennyire is furcsa. Hát mi unnánk meg leghamarabb az életet, hogyha az olyan. Na itt van, tessék. Hát mi lennénk azok, akik leghamarabb azt meg? Hát ez így nem jó, már most annyira le van kerekítve. Tehát egyrésztről vágyunk arra, hogy minden nagyon szép, tökéletes legyen. Másrésztről az a fajta mozdulatlanság, ugye, az meg nem jó nekünk. Na de az a tökéletesség, amit Isten ad, az tartalmazza a változást is, hogy egyik megismerésből mehetünk a másikba, de tartalmazza azt is az ő országa, hogy ott van velünk az a fajta állandóság, tudata, hogy Isten az összes változásban mégis megmarad a mi számunkra. És ezáltal a lélek elnyeri úgymond a maga üdvét. Tehát a változó tapasztalatokban, ahogy egy lélek, egy ember megbékél az Istennel, és valóban ő hozzá közelít, akkor ugye pontosan egy másfajta Istennel találkozik, aki a bűneinket megbocsátja, aki a mindennapi kenyerünket megadja, aki arra tanít bennünket, hogy mi is megbocsássunk másoknak, aki megszabadít bennünket a gonosztól, akinek övé a hatalom, a dicsőség, és minden e földön. Egy ilyen Istennel kezd el találkozni, mert hát ezeket a kéréseket adja Jézus, hogy ezeket kérjük a mi atyánkban. Tehát az első, hogy közösségben vagyunk egymással, amikor a mi atyánkot elmondjuk, és hogy szenteltessék meg a te neved, ezt jelenti. Hát azáltal szenteltetik meg a neve, hogy mindannyian rájövünk, hogy egy Isten van. És az kicsoda az az Isten számunkra. Mindannyiunk számára a mennyei atya. ez okozza azt a fajta örömöt, megbékélést. Az egész világ a belső szoba része lesz. Istennen keresztül mindennel és mindenkivel kapcsolatba kerülhetünk. Ezért imádkozhatunk, kérhetjük az Atyát különböző dolgokért, hogy tegye meg. És a mi kérésünkre, ugye munkálkodik Isten, ez nem azt jelenti, hogy csak úgy, ahogy mi kérjük. De gyönyörködik abban Isten, ha kérnek tőle. Hogyha tudunk másoknak is kérni, nem csak magunknak. És bármiben, hogyha feltárjuk a lelkünket. Mert a mennyországban Isten mindenkiért uralkodik. Hát nincs úgy érzelme pártoskodás, hogy most akkor most csak őket, vagy csak az egyik oldalt támogatom. Hanem úgy uralkodik Isten, hogy mindenkit a maga útján vezet, annak javára. És ezt talán nehéz megfogalmaznunk, hogy ezért különbözik a mi életünk is, annyiféle úton jövünk. Vannak emberek, akiknek könnyebb az életük, vannak akiknek ugye nehezebb az életútjuk. Meg másrészt mi is alakítjuk az életünket, saját életminőségünket, ilyen szempontból mi is formáljuk az életünket, de voltak dolgok, amelyeket kaptunk sorsként, életútként. Erre mondja Krisztus, hogy vedd föl a magad keresztjét, vagyis az ellentétpárokat a földi világban, mindazt, ami a te életed, vedd föl ezt a keresztet, és indulj el, és kövess engem. És ismerd meg az Istent. Az életed a megismerés útja. Az a te kereszted. Az életed most szimbolikusan a földi világ és a mennyei világ keresztmetszetében élünk. És ennek a megnyilvánulásaiban fogjuk megismerni az Istent. Nem lehet letenni az életünket, és azt mondani, hogy akkor leteszem, úgymond az életemet, és nincs már életem, és én úgy szeretném Istent megismerni. Ez mindig egyben van. Mint ahogy Krisztusnak is föl kellett vennie a keresztet, az ő saját életét, élete útját, nem mondhatta azt, hogy Uram, hát most már akkor ezt nem szeretném. Nem azért születtem, azért jöttem erre a világra, hogy végigjárjam azt az utat, amit te adtál nekem. És ez az út az ő számára pont az volt, hogy megbékéltessen bennünket az Istennel. És ezt az utolsó pillanatig, a kereszt halálig is elvitte, így mond ő lett úgymond bűnös, egy olyan világban, ahol mindenki bűnös volt, csak ő nem. És pont ez a paradoxon, amit Jézus elénk tár, az emberi vakságnak és tudatlanságnak a maximuma, hogy arra mondjuk azt, hogy bűnös, aki nem az, aki pedig mondjuk tényleg elvétette az utat, az pedig úgy ül ott, mint az igazság bajnoka. És ítélkezik a felett, aki mindent megítélhet, mert lélekben az Istennel van. És itt lepleződik le az illúzió akkor, amiért Jézus eljön, ez az a fátyol, hogy amikor nem látjuk a fától az erdőt, és nem látjuk önmagunkat, és nem látjuk a másik embert igazán, rávetítjük a saját általunk alkotott képet. És így lett Krisztusból bűnös, mert rávetítettük, hogy de hát ő az Isten káromló. Persze. Hát olyan dolgokat mondott magáról, amelyeket ember még nem mondott magáról, hogy ő ismeri az Atyát, vagy az Atyával egy, vagy ő Isten fia. Ezek felfoghatatlan dolgok. Na de onnan nézve, aki ő volt, az nem felfoghatatlan, hanem egyértelmű igazság. Ezt ő meg nem tagadhatta. Nem tagadhatta meg önmagát, hogy kicsoda. Ugyanígy az ember életében is az a pont, amikor megbékél az Istennel, onnantól kezdve tudja, vagy megtudhatja, hogy ő kicsoda lélekben. És ez a békesség pont, ezt így is nevezhetném, az, amikor már Isten nem ítél bennünket, mert ez azt jelenti, ha Isten megbékélt velünk, Isten ítél bennünket? Nem. Hanem Isten felszabadít bennünket, hogy megértve önmagunkat, meghaladjuk azokat a dolgokat, amelyekben rosszul cselekedtünk, rosszul szóltunk és gondolkodtunk. Megadja hozzá az erőt, a látást. Önmaga ismeretében feltárja azt, hogy mi a világ, hogy működik, te hogy működsz, mi az életed, és kiigazítja a szívedet és a lelkedet, és nem vádol, hanem kiigazítja, Ezért ad bűnbocsánatot. Nem vádol Isten, hogy bűnös vagy, hanem azért szabadít ki, hogy ne legyél az. És fordított a dolog, nem azt kell harsogni, hogy bűnös vagy, hanem azt kell harsogni, hogy szabad vagy az Istenben. Persze, ennek következménye az, hogy meglátjuk a dolgokat, és belátásra jutunk. És abban a pillanatban az, ami Krisztusra vetül, ugye, hogy ő bűnösnek érettünk, hogy mi igazak legyünk ő benne, akkor már mi ránk száll az az igazság. Így működött. Így leplezte le Isten lényegében ezt a fajta tévedést, amiben élünk. Mert így is mondhatnom, hogy ugye a bűn lényege és a cél tévesztés. A tévesztés az a tévedéssel analógia. Annyira benne vagyunk a saját tévedésünkben, hogy nem vesszük észre, hogy vannak a dolgok. Amikor észrevesszük, hogy vannak a dolgok a lelkünkben, kicsoda az Isten, hogyan tudunk hozzá közelít, és mennyire egyszerű, hogy Isten mindig tökéletesen ott van, és a mi tökéletességünk, vagy igazságunk, az is minden pillanatban készen van a mi számunkra. Hát akkor nem lenne értelme a bűnbocsánatnak. Na utána mit ad Isten? Megint ad bűnbocsánatot? Meg még ad. És akkor ennek sosincs vége, mert állandóan nekünk mindig arra van szükségünk, hogy bűnbocsánatunk legyen. Mire van nekünk szükségünk? Arra, hogy megláthassuk, hogy szükségünk van bűnbocsánatra, mert nem lettünk tökéletesek, de az Istenben mégis azt kell mondani, hogy tökéletesek vagyunk. Lelki értelemben. Tehát, mert amit Isten megtisztított, az tiszta. Nem mondhatom azt, hogy megtisztított téged Isten, de hát még nem vagy teljesen tiszta, mert holnap vétkezni fogsz. Hát így mondjuk, akkor az milyen? Hát megbocsátottak neked a bűneid, de hát ne felejtsd el, hogy holnap azért még ott lesznek dokogok. Így nem lehet. És akkor van tisztaságom, vagy nincs? Vagy tisztaságom egy óráig tart, vagy két óráig, vagy 24 óra alatt már vége? És akkor tudjuk külön választani, hogy igazából Isten nem így méricskél bennünket, hanem pont az az a titok, ami előttünk, vagy Krisztusban új teremtések vagyunk, és ez felfoghatatlan, hogy más a természetünk és a lényegünk. És úgy mondta, hogy Jézus mondta, ti már tiszták vagytok, de meg kell mosnom a ti lábatokat. Az, amit úgymond még mindig, hát nem tökéletesen járunk az úton, az olyan, mint a lábunkon a por. Ahhoz hasonlítható. Nem vagy tiszta, mert a lábadon ott van a por. De te magad mégis az vagy már. Másképpen jársz, más lélekben, más tudatosságban. És ez az Isten országa te számodra, hogy te ebben az országban, ebben a világban az Isten megváltottjaként új teremtés vagy. Mert ráébredtél, hogy ki a teremtőd. Ez volt az új teremtés lényege. Vissza tudtál csatlakozni a saját teremtési pontodra, és ki tudtad, vagy meg tudtad élni magadba azt a csodát, hogy de hát te ki is vagy. Mert ugye az elveszett bárány is azért, mert elveszik, attól még bárány. És miből kell neki kijönni? Az elveszettségéből. Amikor kijön az elveszettségéből, akkor ugyanolyan bárány, akit megtaláltak, ugyanúgy értékes, és nem a bárányságával van gond, hanem azzal van gond, hogy elveszett. És csak az elveszettségétől kell megszabadítani őt. És abban a pillanatban visszanyeri a teljes értékét. Nem önmaga rossz, most így mondom, hanem ő maga a legjobb bárány, aki elveszik. És abból is lehet, ugye rossz. Így aztán megérthetjük azt, hogy miért volt annyira kegyes Jézus a bűnösökhöz, és ezen megbotránkoztak, ilyen bűnös embernek kegyelmet, tehát ez nem lehet Istentől. Hiszen ez egy bűnös, gonosz ember, ezt el kell ítélni. Hogy Jézus miért így viszonyult, és miért hirdetett kegyelmet, innen érthető. Mert egyik lélekre sem mondhatjuk, akiket az Atya teremtett, hogy eleve rossz. Mert amit az Isten tesz, az mind jó. Ímé minden tökéletes, ímé minden igen jó, amit Isten alkotott. Akkor pont az ember ne lenne az? Csak mivel elveszettségénél fogva, vagy saját lényénél fogva, hogy szabadságot is adott neki. A szabadságát az ember meg tudja élni Isten nélkül is. És ez az a tér, ami megnehezíti azt, hogy mindenkinek önként kell, hogy így mondjam, visszatalálnia Istenhez. Nem lehet oda erőszakolni. És ezért jön Krisztus tanítani, tanítását, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk, mert innentől kezdve lehet Isten nélkül élni, és bárhogyan lehet élni, saját gondolataink, elveink szerint, és akkor már egy másfajta értékrendet fogunk képviselni, kicsúszik a kezünkből, és az elveszettségeknek különböző állapotába kerülünk. Miért? Mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk, csak azonosítjuk magunkat valamivel. És mindenki azonosítja magát. Saját tiszta természetét az ember Istenben láthatja meg. És ilyen egyszerű. Amikor van egy tiszta víztükör, és belenézel, meglátod az igazi arcodat. De hogyha odamész egy olyan vízhez, amely sáros, fel van kavarva, és belenézel, mit látsz? Csak a sárt látod. Csak a szennyet látod. És abban, ahogy az arcod visszatükröz, és azt mond, hát ez milyen? Milyen ez az élet? Milyen vagyok én? Milyenek az emberek? És ebben a tükörben nézel az embereket, önmagadat, az élet dolg, és azt mondod, hát itt minden rossz. Hát ha abban nézünk, és úgy nézzük meg magunkat, akkor az lesz. És ha valakik ebbe a tükörbe nézik Jézust, akkor azért ezt küldik föl a keresztre. Hát ő is rossz. És a rosszak elítélik, ugye, mert nem látnak mást. De valaki a tiszta tükörbe néz bele, aki az Isten, és itt ezt mondom, hogy Isten az egyedüli tiszta tükör. Akkor mindenki tisztán látja önmagát. És ez az üdvösség. Azért szabadul le Péter is, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ugye ez a felismerése, mert megijed attól, hogy meglátta önmagát. De Jézus azt mondja, nem kell félni. Ne félj, én emberhalásszát eszlek téged. Az, hogy megláttad önmagad, az nem azt jelenti, hogy te az vagy. És más emberré nem lehetsz. Hanem akkor jön az, hogy ezektől a dolgoktól megszabadít az Isten, és így megbékéltet önmagával, és ha békességben vagy, tisztaságban vagy. Ha Isten nem ítél meg, ki ítél meg téged? Hogy mondjam, hogyha Isten téged nem ítél meg. Isten azt mondja, hogy tiszta vagy. Ki az, aki azt mondja rád, hogy nem vagy tiszta? Vagy te magad mondod magadra, vagy te mondod majd másra? Ezért van, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. De te mondod másra, magadat fogod megítélni, te is ugyanabban a helyzetbe fogsz bekerülni. És így nem tudunk kijönni, úgymond, ha így mondom, az ördögi körből. Viszont Istennel, a békességével, és így a megbékéltetett akaratával, amikor megszenteljük az ő nevét, mint amikor kereszteléskor megkeresztelek valakit. Hogy is történik ez? Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és kimondom a nevét. Az ő nevében van benne az ő neve. És ebben van a tökéletesség, ha ezt fölismerjük saját magunkat Istenben, akkor tiszták vagyunk mindannyian. Mert nem lehetünk mások. Ha látjuk az Istent, ő megtisztít bennünket minden bűnünktől, és megszabadít bennünket, és elkezdjük látni önmagunkat. Se magunkat nem ítéljük, se másokat nem ítéljük, hanem Istentől van nekünk szabadításunk vagy ítéletünk. Nincsen szükségünk ítéletre ilyen szempontból, hanem Isten az, aki szabadít. És ő tesz tisztává mindnyájunkat. És ez a legnagyobb boldogság, amit a lélek átélhet. És itt zárnám. Mert ha valaki ezt valóban megéli, és most nem elméleti szint, akkor ez olyan boldogság és olyan öröm. Ezt nevezi a Biblia üdvösségnek, boldogságnak, öröm áradásának. Ha az ember ezt megéli, ezt a tisztaságot, szentséget, örömöt az Istennel, ezt a határtalanságot, amit nem lehet elrontani, mert nincs mi elrontsa. Amire azt hittük, hogy elronthatja, az nem ronthatja el. Mert az csak olyan, mint a víztükör, ahol tele van, minden rajta van, vagy homok van benne, de a tiszta víz megérkezik, ez mindig lemossa. És mindig tisztán látom magamat. És mindig tudom, hogy ki vagyok az Istenben. És ez az önazonosság, ez fogja, és az Isten tudatosság, hogy megszentelem az ő nevét, az ő országa bennem van, saját önazonosságomat elnyertem. Ez az igazi boldogság. Ezt nevezzük üdvösségnek. És ezért kér bennünket Jézus, hogy kérjük, hogy jöjjön el az ő országa, és szenteljük meg az ő nevét, hogy megláthassuk őt magát, ahogy van, és megszabadulva megláthassuk önmagunkat, akik mi vagyunk az Istenben. Már szabad lelkünket, és megláthatjuk lényegünket. És így minden hiba lényegében a javunkra vált, mert Istenhez vezetett el bennünket. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, add, hogy megérthessük azt, hogy mindannyian a te gyermekeid vagyunk, nem jók és nem rosszak, hanem a te gyermekeid. Különböző szerepekbe kerülünk bele ebbe az életbe, különböző nézőpontokban éljük meg az életet. És ezekben a nézőpontunkban mi jók voltunk, és mások rosszak voltak, vagy éppen mi voltunk rosszak, és mások jók. Eltévedtünk, elkeveredtünk, nem látjuk, hogy kik vagyunk valójában, és nem látjuk a másik embert. És téged nem ismerünk. A te ismereted mindent letisztít, és a tiszta tükörben mindent meglátunk úgy, ahogy van. Saját lelki arcunkat helyreigazítjuk, és ami elváltozott bennünk, és céltévesztett, és elvitte a mi életünket, azt a te lényedben, lényed jelenlétében, amikor a te nevedet megszenteljük magunkban, amikor a te országod eljön a mi lelkünkben, és a te akaratod megjelenik az életünkben, mint új teremtés, mint újjáteremtő erő, akkor a tékozló fiú hazatér. Akkor megtapasztalja, hogy minden tökéletes, ami eddig rossz volt, és menekülni kellett, hogy Isten elől elbújni, most már nem kell. Hiszen megértette saját létét és szabadságát. Amikor az ember saját szabadságát megérti az Istenben, soha nem gondolja azt, hogy Isten nem ad elég szabadságot neki. Hiszen fölismeri, hogy mindenre ad Isten szabadságot, még arra is, hogy nélküle éljünk. De add, hogy ez a szabadság ne tartson bennünket fogságban. Hogy elrejtse előlünk azt a másik szabadságot, hogy milyen Istennel élni. És utána felülírja, és rájövünk arra, hogy Istennel minden jobb. Vagy ő a legjobb. És vele együtt boldogságunk van, békességünk. És ha már békességünk van, ez kiárad mindenkire. És ezért másokkal is békességben tudunk élni. De ez az Úrtól van. Add meg nekünk tehát, hogy elgondolkozzunk életünkön, önmagunkat, a te nevedben, a te arcodban szemlélve, Krisztust látva, elváltozzunk arra a formára, amelyre lelkiképpen te teremtettél bennünket, és így változunk el minden nap, minden órában a te általad megalkotott képre. És mi sem vagyunk olyanok, hogy csak ilyenek, vagy csak olyanok. Magunkról sem beszélhetünk úgy, hogy én csak rossz vagyok, de úgy sem, hogy én már maga a tökéletesség vagyok. Elég, ha azt mondom, Istenben vagyok, vagyok, aki vagyok, aki látom az Urat, és akiben megszabadul az én életem. És így vagyok jól, ahogy vagyok az Istenben. Így vagyok tökéletes. Se jobb nem akarok lenni ennél, se rosszabb nem akarok lenni ennél. De az, amin van, azt megtartom az Istenben, és hálát adok neki ezért. Ez a mi tökéletességünk is, add, hogy idáig eljuthassunk minden nap, és gyakoroljuk ebben magunkat, mert ebben van a mi szabadságunk. És így tudsz lenni a mi mennyei Atyánk, mi pedig a te gyermekeid lehetünk. Most pedig kérjük, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Amen. Áldás békesség.